Menj, Atyám, hálát adok neked Jézus nevében, hogy Isten igéje be van oltva a szívünkbe. Hálát adok, Uram, azért, hogy sok bizonyságot adsz a gyülekezetbe. Hálát adok, hogy a felhők, Uram, elkezdenek láthatóvá válni, a bizonyság felhői. Köszönjük, és hálát adunk, Uram, azért, hogy Istennek az igéje csodatévő erővel van fölruházva, mert Isten maga is csodatévő erővel van fölruházva, és az ige az Istennek a személyiséget is hordozza. Dicsőség az Úrnak. Áradj ki a mai napon, Uram, Jézus nevében törd meg a gátakat, az igákat, adj növekedést a mai napon te benned. Dicsőség neked. Amen. Az új sorozatnak az a címe, hogy Krisztusiak és versus antikrisztusok. Egy nagyon komoly téma ez, olyan vonatkozásban, hogy nagyon nagy a téma, nagyon nagy a téma, nagyon nagy a tartalom, és szeretnék aktuális dolgokat is beletenni ebbe a új sorozatba. Amikor a szentséggel kapcsolatban tanultam, akkor jött az belső intuíció, hogy az antikrisztussal kell foglalkoznom a következő sorozatba, és hiszem, hogy áldás lesz számotokra. Nem szeretnék csak az antikrisztusról foglalkozni, Krisztusiak, az is a címe, Krisztusiak versus antikrisztusok, tehát a felkentekről is szó lesz az rólatok, és nagyon szertágazó, nagyon bátorító a téma. Nem szeretnék csak történelemmel foglalkozni, hogyha szeretnél mélyebben meghallgatni, vagy elolvasni tanításokat, akkor tedd az antikrisztusról. Én azért annyira nem megyek bele abba, amiben mások szoktak belemenni, tehát hogy itt nem fogok a Dániel proficiájába bele menni, nem fogok a Jenési könyvébe nagyon ezt szeretném kiemelni, hanem az a célom, illetve az a Szent Szellem célja, megértsd azt, hogy egy új korszak fog eljönni, és ebben az új korszakban hogyan tudsz megállni. Ugyanis van egy rossz hírem, nagyon sok keresztény az utolsó időben be fogja adni a derekát az antikrisztusnak. Ezt a Jelenések 17-re alapozom, mert létrejön egy babiloni tisztátalan egyház, egy parázna egyház, és a parázna egyház először úgy néz ki majd, mint a bárány egyháza, majd utána meg fogjuk látni azt, hogy mennyire parázna, és mennyire szereti a proféták vérét, és a szenteknek az üldözését. Erről ennyit jó, Dióhéjban, ez túl brutalika, tehát egy erős téma. Nem vagyunk rá fölkészülve, tehát nem vagyunk arra fölkészülve, hogy olyan témákkal foglalkozunk, ami túl reális és eléggé negatív, mert az utolsó időben egy negatív fordulat áll be. Egyébként már most a politikusok látják azt, hogy az egész világon egy fordulat állt be, mégpedig a kőolaj kitermelés kapcsán. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hordonkénti olajára lecsökkent, és még fog csökkenni. Ez 2012-13-ban a közgazdászok, illetve a politológusok ezt már pedzegették, meg Soros is. Az a helyzet, hogy Amerika egy nagyon jó, Amerika, Izrael, Nigéria, nem tudom, pár ország, egy nagyon jó helyzetbe fog kerülni gazdaságilag, és hatalmilag, és dominálni fog. És Szaúd-Arábia és a többi olajkitermelő ázsiai országok, azok elvesztik a szerepüket, ugyanis az OPEC, ázsiai országok, akik az OPEC-ben benne vannak, azok sokkal drágábban szeretnék adni az olajat, de mivel Amerikában föltalálták azt, hogy lehet olcsón a föld mélyéből előhozni egy bizonyos anyagot, amit 500 fokra, ha fölhevítenek, a kőolaj lesz belőle, ezt elérték a tudósok, ezért lejjebb ment most a benzinára, még lejjebb fog menni a benzinára, minimum 20%-kal. Ennek az lett a következménye, hogy a versenypozíció megcserélődik, az export Amerikában egyre nagyobb lesz, 2017-re átveszi az irányítást, és Izrael is jó helyzetbe fog kerülni. Nem tudják majd támogatni az iszlámot, sem az Európai Unión keresztül, sem pedig egyenesen, direktbe. Óriási problémák lesznek Ázsiába, a Közel-Keleten, Perzsiába, és nagyon nagy lesz majd a szegénység ott, azon a térségben. Már most is alig tudják fönntartani a békét, mert nagyon nagy a egyenlőtlenség, egzisztenciális egyenlőtlenség, sőt Oroszország is közel van becsődöléshez. Amerika független lesz mindenkitől. Néztem 2013-as cikkeket is, 14-es cikkeket is, 15-ös cikkeket is, mindenki ugyanezt mondja, mindenfajta sajtóban megnéztem. Tehát átrendeződés van, teljes átrendeződés, és ez megváltoztat rengeteg dolgot. Hogy mit, azt nem tudom, de azt írják, hogy nagyon sok minden meg fog változni. Európában pedig Oroszország egyfajta politikai és katonai hadműveletet akar majd létrehozni, hogy kiegyenlítse a dolgokat. De ebben de nem akarok jós lenni, nem annyira értek így a politikához. Amit el akartam mondani az, hogy ezek mind elősegítik majd, hogy Európában a centrális erő létrejöjjön, és az Antikrisztus felszíne tudjon kerülni. Én nem tudom, mi lesz a jövőben a gazdaságilag, de annyi bizonyos, hogy Isten azt akarja, hogy hitáltal éljünk. Gyertek velem a János közönséges, ami nem közönséges levél, második fejezetéhez, a 18-as verszakhoz. Szóval, amíg megkeresed az igét, egy nagyon érdekes jövőkép van előttünk. Az egyház szerintem nincs felkészülve arra, milyen változások fognak beállni, akár anyagilag, akár erkölcsileg, akár szellemileg. Már most az egész föld fel van dúlva, azt mondják a biztonságpolitikai szakértők, ilyen soha nem volt, hogy bárhol ilyen fokú terrorcselekmény történhet, mint most például Franciaországban. És fölkészül Európa arra, hogy bárhol ez megtörténhet. Tehát teljes degeneráció van, és elszabadult a pokol. Azt tudom mondani, hogy ebben a korszakban kell megerősödni, hogy ne félelem alapú legyen a kereszténységünk, hanem bizalom és hit alapú, és bízom benne, hogy miközben Babilon épül, és az első korszakban a parázna egyház fogja irányítani az Európai Uniót, illetve az európai tagállamokat, illetve a világ egyes részeit, addig pedig épül az Éden is rajtunk keresztül. Tehát két dolog fog épülni párhuzamosan, az Éden, tehát visszaáll bizonyos szellemi millió atmoszféra az egyházban, ami a korai egyházban jellemző volt, és közben pedig degenerálódik a hamis egyház. Tehát helyre áll az egyház, és mellette degenerálódik az egész világegyház, amit nagy parázának hív Jelenések könyve. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert a közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Itt meg is állok, már is nézek a jegyzetembe. Tehát itt van itt egy ilyen kifejezés, hogy sok Antikrisztus támad. Bizonyára tudjátok ezt a témát, de én azért nem félek elmondani, hogy sokfajta, háromfajta antikrisztusi erő van a szellemvilágban. Az első, az az Antikrisztus fejedelme, az egy fejedelem, az egy nagyon erős kontrollal jelentkező erő. Mindjárt beszélünk erről. A Szentírásban kevés szó van az Antikrisztusról, azonban, hogyha nem felületesen olvassuk, akkor majd mindjárt rávezetlek benneteket, akkor megértitek, hogy mennyire fontos ez, hogy mi értsük az Antikrisztus szellemének a munkáját. Tehát van az Antikrisztus fejedelme, vannak a sok Antikrisztusok, ez mit jelent? Sok démon, tehát ez a démon területe, nem a fejedelem, nem az égben röpködnek, hanem a földhöz vannak kötve, és lesz majd egy fejedelem, a Károly így fogalmaz, illetve úgy is lehet fogalmazni, az Antikrisztus, aki egy emberi lény lesz, tehát emberi testben lesz. A probléma az, hogy a pokolból jön föl, azt mondja az ige, az abisszoszból, ez természetfölötti lényt takar, ez elég spirituális mi. tehát a pokolból jön föl, így mondja, a mélységből jön föl, abisszoszból, és ez azt jelenti, hogy egy természetfeletti csata vár ránk, mert az, akivel szembeszállunk majd, az nem emberi lény, hanem ördögi lény. Hogy ez hogy van, ezt nem tudom, ilyet még nem láttam, te se, de el tudom képzelni a hollywoodi filmeken keresztül. Annyi bizonyos, hogy ezt át fogjuk nézni, hogy ez milyen korszak lesz, nem most, ez túl sok lenne, szép lassan megyünk előre, de szeretném, hogy felcsigázom a kedvedet, illetve úgy néz ki, hogy el fog pusztulni, és nem azt a szót használom, hogy elhal, mert számomra egy állat, de elpusztul, és fel fog támadni, egy hamis föltámadás lesz, és onnantól kezdve pedig még nagyobb ereje lesz, majd Jeruzsálemet is le tudja majd kontrollálni. Ez is egy nagyon érdekes jelenség, vagy megnézzük, hogy mi az Antikrisztusnak a jelenség, és hogyan tud majd uralma jutni. Az egyik dolog, hogy föltámad majd, és elpusztult lesz, és feltámad. És amit még el tudok mondani, hogy az utolsó korszak, amiben már benne vagyunk, a képek korszaka. Képek korszaka, az imidzsek korszaka, a bálványok korszaka. Nekünk nem bálványunk van, hanem nekünk Istenünk van, de a Krisztusok és az Antikrisztus harca, mert az Antikrisztusok is egyfajta képet imádnak, sőt a legutoljára, tudjátok jól, nem kell ezt kibontanom, bemegy és Isten tiszteletre buzdítja majd az egész világot, hogy imádják az ő képét. Így van? Tehát úgy mondom, hogy képek harca jön el, és ezért ebben a sorozatban szeretnék nagyon Krisztus-centrikus lenni, és hogy megerősödjön a Krisztus-centrikusságot, megértsd, hogy kicsit a Krisztus, és kicsit a Krisztus benned, és te is kis Krisztus vagy, Krisztusi vagy, pontosabban fogalmazva, és hogy mi a te szerepet. Azt mondom, hogy ez az első résznek az a címe, hogy ki, mi, milyen az ember. Ki, kicsoda, micsoda az ember, ahogy így lehet mondani, ez Dávid szava, hogy micsoda az ember. És arról lesz ma szó, hogy micsoda az ember, ki vagy te, és szeretném, hogyha szép lassan elmennénk a báványimádáshoz is majd, és feltérképezni, mit jelent az, hogy báványimádás, hányfajta báványimádás van, új szövetség alapján, illetve elmennénk odáig is, hogy mire van fölhatalmazásod, mire van mandátumod itt a Földön. Amen. Tehát arról beszéltem, van háromfajta antierő. Maga az anti az azt jelenti, hogy ellene, szembe, helyette, tehát egy Krisztus ellen, Krisztussal szemben, Krisztus helyett való erő, ami fel akarja tartóztatni, meg akarja állítani, sőt, likvidálni akarja az egész egyházat, ami valódi egyház, ez lázad és helyettesít. Lázad és helyettesít. Félelmetes dolgokat fogok mondani. Azt mondja itt, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Ez a közülünk, ez azt jelenti, hogy keresztények. Tehát az egész világon, hogyha már a János apostol levele szerint abban a közegben, ahol Isten jelenléte óriási volt, és mégis szakadás történt, ne csodálkozzatok azon, hogy itt nagyon gyorsan lesz majd a változás, és az amortizáció, a szellemi amortizáció. Tehát az eredetük, szó szerint a görögben eredet van, tehát az eredete az keresztény, ezt jelenti. Eredetileg, ahonnan létre van hozva az újjászületett szelleme, az a mennyből volt. Azonban kivált? Kiválik az egyházból. És azt mondja a 20-as verszak, és nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nagyon sokat tanítottam a szentségről. És ez az ige is arra bátorított, hogy foglalkozzak ezzel a témával, mert akkor abban a szövegkörnyezetben mondja a Szent Szellem Jánoson keresztül, amikor az Antikrisztusról beszél. Ez nem önmagában beszél a kenetről. Arról is fogunk beszélni ebben a sorozatban. Nagyon sok mindenről kell beszélni. Hogy megértsd azt, hogy hogyan tudsz ellenállni majd az Antikrisztusnak. A kenet. Kenet nélkül nem fogsz tudni megítélni dolgokat. Nincs szellemi tudásod a kenet nélkül. És kitől van a kenet? Mit mond az ige? Mondjuk együtt, a Szenttől. Ez nagyon fontos. Hogy a Szentség szellemén keresztül érted meg, és lesz tudásod arra, hogy mi történik majd a szellemvilágban. Az utolsó időben vannak az okos szüzek, meg a bolondszüzek. A bolondszüzekre az jellemző, hogy nem várják az események bekövetkezését. De mi felkészülünk rá. Tehát a külső egyház, a gonosz egyház, a megtévesztett egyház, az nem várja, és nem készül fel arra, hogy lesz egy átrendeződés. Amikor imádkoztam emiatt, és gondolkoztam ezzel kapcsolatban, tudjátok, egy átlag keresztény, azt látom, nincs fölkészülve az átállásra. Még arra sincs fölkészítve, hogyan kell hitből élni, nemhogy még arra, hogy az Antikrisztussal majd szembeszálljon. És felismerje, hogy mi az Antikrisztus szelleme. Mert egy átlag keresztényen nem működik a szellemek megítélésének ajándéka. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a felkent, a Krisztus. Ez az Antikrisztus, ami tagadja az atyát és a fiút. Senkiben sincs meg az atya, aki tagadja a fiút, aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amely ő ígért nékünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, is az és nem hazugság, és amiképpen megtanított titeket a kenet, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle, belőle született. A 29-esben úgy is lehet fordítani, ha látjátok, hogy ő igaz, nem csak tudjátok, látjátok, vagy megértettétek, hogy ő igaz. Na nézzünk egy pár dolgot gyorsan, aztán megyünk tovább, mert nem sokat időzök most az Antikrisztusnál, de fölkészítem, úgymint egy aperitívet adok nektek. Az első dolog, amit gyorsan négy-öt dolgot összefoglalok, amit most felolvastunk. Az első, hogy kiválás van, kijön, elhagy, és az eredeti lényét, azt az imidzset, amit Krisztusnak kellett volna fölépíteni benne az egyházon keresztül, azt elhagyja. A második, hogy tagadja, hogy Istennek a fia az felkent. Tagadó erő van rajta. Miért fontos ez, hogy Jézus a Krisztus? Ez azért fontos, mert Jézus volt a neve ugye a messiásnak, amikor eljött, de a felkent nevet azt az atyától örökölte, az atyától kapta, és azért nagyon fontos ezt megemlítenem, mert Jézus azt jelenti, a messiás, azaz a fölkent, aki a fölkent, mert sok fölkent volt, sok fölkent lesz, de ő a fölkent, akiből árad a felkenetés, akiből árad a kenet, aki a kenet. És azért fontos ez, hogy ha megkérdezem azt, hogy mit jelent az, hogy keresztény Magyarországon, már maga ez antikrisztusi, hogy nem felkenteket jelent, így az átlagos szóhasználatban vagy a közéletben. Ha egy katolikusnak, vagy egy reformátusnak, vagy egy történelmi egyháznak azt mondod, hogy mit jelent az, hogy keresztény, akkor elkezd beszélni tőmondatokban, vagy hosszú mondatokban, de nem mondja ki azt, hogy felkenetettek. Felkenetettek. Tehát azt jelenti, hogy Krisztiánosz görögül, hogy felkenetettek, krisztusiak. Ez azért fontos, mert az identitásodat ez határozza meg. Ha megkérdezem, te ki vagy? Felkenetett, krisztusi. Krisztus követője, azt is lehet mondani, vagy a felkent követője. Krisztushoz tartozó. Felkentek. Akik kenet, így fogalmaztam meg, akik kenet alatt vannak, vagy akik benne a kenet van. Azt így is lehet mondani. Azok a keresztények, akik benne van a kenet. És a kenet fog tanítani bennünket, ami bennünk van, arról, hogy mi folyik majd az utolsó időben, de már most bennünket, és ezt kell, hogy tanítson, a kenet. Tehát, még egyszer, azt mondja itt, hogy Jézus a felkent, akit Isten fölkent, elhozott, hogy elhívott, így lejött a földre, hogy behozza a kenetet, hogy sok kenetest hozzon létre. Krisztusiakat hozza létre, a felkenetetteket. És miért tagadja ezt? Mert tudja jól, hogy ha ezt megérti az egyház, akkor kenetes lesz. Ha kenetes lesz az egyház, akkor mindenki megérti, hogy van kenete, és tud harcolni. És a kenet tanítani fogja őket. Miről fogja tanítani őket? Hogy kik ők Krisztusban, és mekkora erejük van. Mert az újjászületés és az egész ember teremtése arról szól, hogy elküldi Isten az embert ide a földre, hogy a sátánt megszégyenítse egy kozmikus viharban, egy kozmikus háborúban, egy kozmikus teljes káoszban teremti az embert Isten azért, hogy megdicsőítse önmagát és megszégyenítse az ördögöt. És azt mondja a sátánnak, hogy elküldöm, létrehozom az agyag szellemet, az agyag isteni szellemet, mert ugye az agyagba nyomta bele a szellemet. Én olyanná teszem őt, mint a föld, a romlott föld. Azaz a romlott földből vagyunk megteremtve. És hogy megmutatom az emberiségnek azt, hogy ha valakiben az én szellemem van, föl van kenve, akkor az le tudja győzni még a sátánt is. És nem fog rajta semmilyen erő. Semmilyen erő nem fog rajta azért, mert az én szellemem mindennél hatalmasabb. Ez Jobbnál fogjuk mindjárt megnézni, látni, hogy Jobb is nem értette az ő életét, hogy belecsöppent egy háborúba. És a testvérei, barátai is értették. No. Tehát kenet alatt vannak, kenetisták. Gyertek velem a 2 Mózes 20-hoz, hogy egy kicsit a kenetnél maradjunk. 2 Mózes 20, azt hiszem, 29 elnézést. 2 Mózes 29. Dicsőség az Úrnak. 21. Azután vigy a vérből, ami az oltáron van, és a kenetnek olajából, és hintsd Áronra és az ő ruháira. S vele együtt az ő fiaira, miért a fiaira, mert ők is el voltak hívva a papságra, és az ő fiainak ruháira, hogy szent legyen ő, és az ő ruhái, s vele együtt az ő fia is, és az ő fiainak ruhái is. Tudjátok jól, hogy Isten szimbólumokon keresztül is tud dolgozni, kijelentést adni, és ez azt jelenti, ez a szimbólum, hogy két dologra van szükség arra, hogy felkenetés megtörténjen az ember életében. A báránynak a vérére, amen. És a kenetnek az olajára, ami a Szent Szellemet jelképezi. Na most az újjászületés a vérrel való kapcsolat által jön létre, a vérrel való kapcsolat után pedig, az újjászületés után pedig a Szent Szellemnek a jelenléte hozza létre a kenetet. Ugye az újjászületéskor ugye ő szül újjá bennünket, Isten szelleme, de ezen kívül pedig nem csak a Szent Szelleme való betöltekezés van, hanem Istennek a jelenlétét is folyamatosan tudja megtapasztalni az újjászületett gyermeke Istennek. Na most, itt két dolgot említ az Isten igéje, a vér és a kenet. És amikor ráhintette a Áronnak a ruhájára, akkor szent lett Áron és a fiai. Mi hozta létre a szentséget? A vér és a kenet olaja. Ezért mondja János, hogy kenetetek van a szenttől. Tehát azt mondja itt, el lehetsz választva Isten számára, és egy védelem lehet rajtad az Antikrisztussal szemben. Miért? Mert a vér által vagy megváltva, és a kenet olaja által vagy fölkenve. Dicsőség az Úrnak. Ezt nem szabad kihagyni, hogy vér és olaj. A helyreállásban, amikor rosszul vagy lelkileg, szellemileg, mindig vért kell kérned a bocsánatodra, a helyreállásodra, utána pedig kenetet kell kérned az Úrtól, hogy helyre tudj állni. Amikor úrvacsorázunk, ma fogunk úrvacsorázni, akkor hinned kell abban, hogy az úrvacsorai vér közösség, az nem csak egy szimbólum, az túlnő a szimbólumon. Az egy prófitai dolog azért, hogy az, amit megcsinálunk a szellemvilágban, mert a szellemet és a szellemvilághoz tartozik, az egy nyílt dolog azzal kapcsolatban, ki hirdeted, és ki vallod, hogy te, amikor te úrvacsorázol, akkor egyesülsz az Úrral, és közösséget válasz az Úrral, és bizonyságot teszel az Úrról. Ez egy szent cselekedet. Te a szellemvilágban is kommunikálsz, mert amikor te úrvacsorázol, akkor kommunikálsz. Akkor te instrukciókat adsz a szellemvilágnak, sőt a szellemednek is instrukciót adsz, és azt mondod, én szellemem, sőt a lelkednek is instrukciót adsz. Irányítod, uralkodsz a szellemet lelked fölött is olyan vonatkozásban, hogy azt mondod, szükséged van a bárányra, szükséged van a bárány vérére, szükséged van erre a szellemi cselekedetre. Ez nem pótcselekvés, hanem hit általi cselekedet. Hogy te neked hited van arra, hogy nem csak magadat, hanem a szellemvilágnak is kihirdeted, hogy te a bárány vére alá tartozol. Sőt, a kenet is erre fog jönni az úrvacsorán keresztül, mert a kenetet is behozza mindig Jézusnak a vére. Mert Jézus vére és Isten jelenléte az mindig jön magával. Nincs olyan, hogy jön Jézus vére, és nem jön Jézusnak a jelenléte. Mert a bárány vére és a Szent Szellem az egy. 30-as fejezet, 22-től. Ismét szól az Úr Mózesnek, mondván. Te pedig védj drága fűszereket, jó illatú fahéjat fél annyit 250-ért, és illatos kalmust és 250-ért. Kássiát pedig 500-ért, szentsiklus szerint, és egy hín faolajat. És csinálj abból szent kenetnek olaját. Látod, mit mond? Milyen a kenet? Szent. Óriási. Fantasztikus. Maga az, hogy rajtad van a kenet, vagy benned van a kenet, az szent dolog. Elképzelhetetlen volt az összes, mind az öt szövetség alatt, vagy hat szövetség alatt, elképzelhetetlen volt az, hogy valaki olyan módon van jelen Isten jelenlétében, vagy Isten jelenléte van benned, mindegy, hogy hogyan fogalmazom, ami most megvan neked. Erre azt mondták volna, például Áronék, hát ez egy két lábon járó szentség. Ez csak nekünk ilyen természetes, pogányoknak. Egy akkori kultúrában élő felkeltnek, mert ugye a papok voltak fölkenve, aztán a proféták, meg a királyok végül, de az nem teljesen Isten tökéletes akarata volt, mindegy, amit akarok mondani, hogy te szent vagy. Nem azért vagy szent, mert cselekszel valamit, hanem azért, mert a Szent Szellem újjászülte a szellemedet. És a Szent Szellem került a szellemedbe, a bensődbe, ezért vagy fölkenve. Mert a bárány vére megtisztított, azért vagy fölkenve. De ez nem jelenti azt, hogy azért, mert szent vagy szellemben, ezért erkölcsileg, etikailag te szent vagy. Az a te feladatod, hogy aztán ezt megcsináld, hogy a lelked megszentelődjön. Kapis? Amen. De hát szellemben te föl van kenve a szellemed. Ad egy előleget a Szent Szellem, hogy állandó megszentelődésben legyél benne. És azt mondja, halleluja. Hol van? És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, kenetkészítők mestersége szerint. Legyen az szent kenőolaj. És most figyelj. Kend meg azzal a gyülekezet sátorát. A bizonyság ládáját. Még a láda is azáltal lett szent, hogy megkenték lent. Nem fent, a mennyben. Az olaj, amihez hozzáért, az szenté lett. És transferált. és asztalt is, és annak minden edényét, a gyertyatartót, annak edényeit, a füstölőoltárt, egészen égő áldozatnak oltárát is, és annak minden edényét, a mosdómedencét is, annak lábát. Így szented meg azokat, hogy szentségek szentségével legyenek. Nem tudom, mit jelent ez. Hatványra emelte a szentségek szentségévé, a szentségnek a jelenlétét azáltal, tehát egy valamilyen olyasmi jelenlét lehetett, hogy hatványozott szentség. Nem olyan szentség volt ez, mint például Áron ruhája, vagy Áron jelenlét, hogy ahol volt Áron, és ahova ment ott, valószínű az atmoszférájában benne volt a szentség kenete, hanem valami olyasmi történetett a sátorban, ami duplázta, hatványozta a szentségnek az atmoszféráját. És azt mondja, valami illeti azokat, szent legyen. Mi által lettek szentek? Azáltal, hogy megérintették az anyagot, amin kenet volt. Mit jelent ez? Milyen előkép ez? Hogy amit te megérintesz, amiben Isten munkájában benne vagy, és amit te helyre állítasz, vagy megcsinálsz, az szentté válik. Tehát amit a Szent Szellem rajtad keresztül csinál, a szent akar lenni. Nem szentségtelenséget hoz rajtunk keresztül Isten létre, hanem szentséget. Tehát amit a Szent Szellem hoz egy emberen keresztül létre, az szentté válik, dicsőség az Úrnak. Persze ez egy komplikált dolog, de értitek, mit akarok kihozni ebből, ugye? Az atmoszférádban is a szentség megjelenik. Az attitűdödben, a szemedből sugározhat a szentség. Sugárzik a szentség. És szented meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek. Kent fel Áront is, és az ő fiait is, így szentelt fel őket papjaimmá. Hogyan lettek olyanná, mint Isten? Isten is szent volt. Ők is szenté lettek. Most gondold azt, hogy Isten rámondja egy emberre, hogy szenté legyenek. Gondold el! És Isten komolyan gondolta. Kent föl őket, hogy szenté legyenek. És ez nem új szövetség. De ők már előképek. Izrael fiainak pedig így szólj. Szent kenetnek olyan legyen az nékem, a ti nemzetségeiteknél. Embertestét meg ne kenjék, s ahhoz hasonlót annak mértékei szerint ne csináljatok. Szent az, szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék a nép közül. Ez az Antikrisztus miatt is le van írva, mert az Antikrisztus egy hamis kenettel fog szolgálni. Ami nem kenet, hanem az ördögnek az ereje. Ez a Tesszok a levélben van leírva, majd át fogjuk venni ezt is. Tudjátok, hogy van írva az igébe? Az ördög jeleivel, csodáival fog szolgálni az Antikrisztus. Tessék? Energia szó van ott, így van. Tehát egy energiamező lesz az Antikrisztuson keresztül, gyógyító erő, föltámasztó erő, csodatévő erő, a lukon átmegy, mit fog csinálni? A kulcsukon. Nem tudom. De egy nagyon érdekes korszak lesz, és erre készülünk föl. Az Antikrisztus szellemei már itt vannak. Az Antikrisztus szellemei már itt vannak. Az Antikrisztus szellemei, egy pár dolgot meg szeretnék említeni ezzel kapcsolatban. Az Antikrisztus szellemeiről egy pár dolog. Az Ószövetségben nem volt egyértelmű, hogy hol az Antikrisztus. Itt az Antikrisztus, hol az Antikrisztus. Bizonyos dolgokat ezért meg fogok neked mutatni, mert vannak olyan sajátosságok, amelyeket Isten elrejt, hogy a Szent Szellem felhozza, titokként van elrejtve. Maga a törvénytaposó munkája, az Új Szövetségben már előtérbe van, ezért az Új Szövetségből sokkal többet tudunk, hogy ki az Antikrisztus, mint az Ószövetségből. Csak egyet mondok az Ószövetségben. Emlékeztek a kígyóra? Az érckígyóra? Ránéztek, akkor Krisztus előképe volt az érckígyó, transzferencia volt ott is, és akik fölnéztek rá, azaz átláttak a láthatatlanba, azok meggyógyultak a démonoktól, a kígyóktól. Na most, mert démonok vitték oda a kígyókat. Ugye nem természetes az, hogy ezt csak jönnek a kígyók. 3 millió emberről van szó. Ezután azt látjuk a Mózes könyvében, talán a negyedik részben, a negyedik Mózesben, hogy imádják az érckígyót. Imádják azt, ami nem arra volt megteremtve, hogy imádás tárgya legyen. Az antikrisztusi előkép. Aztán, amit látok én, az, hogy egy óriási befolyással bír ma az antikrisztus az egyházra. Ahol nincs kenet, Isten jelenléte utáni vágy. Nem is azt mondom, hogy van, ahol nincs kenet, hanem az, ami nincs vágy. Általában az Antikrisztus szelleme hozza létre ezt a nihilt, ezt a megtévesztő, elválasztó, befolyásoló erőt, ami az egyházban nem természetes, hogy Isten kenete után vágyni kell, Isten jelléte után szomjazni kell. Ha visszanézek az elmúlt 20-valány évemre, amikor én konfrontáltam bármelyik szolgálóval, általában azt vettem észre, hogy a szolgálóknak a többsége az nem szereti a kenet szót sem. Idegesek, feszültek lesznek, hogyha a kenetről beszélünk. Nem értettem akkor még. Nagyon sokat konfrontáltam amiatt, hogy van Szent Szemről betöltekezés az újjászületés után, és lehet nyelveken szólni, és karizmák meg tudnak nyilvánulni. Sőt, démonok lehetnek emberekben. Talán a korai éveim erről szóltak, hogy az egyházban csak lestem, hogy mennyire zártak ez a természet feletti világgal szemben a szolgálók. Aztán ebből voltak a sérülések és problémák. Éveken keresztül, talán évtizedekig. És mostanára jöttem rá, ez mind az Antikrisztusnak a munkája. Hogy elvetette a magot az egyházban, az előző generációkban, a kenet nélküliséggel kapcsolatban, és ez miért fontos, miért beszélek erről? Mert ha te nem ismered a kenetet, akkor nem leszel keresztény. Ha nem ismered a kenetet, hogy hogyan működik benned, vagy rajtad, vagy nem tudom, hogy hol, a lényeg az, hogy nem ismered, akkor nem tudsz krisztusivá válni. Mert a krisztusiságnak az a lényege, léte, lényege, az egzisztenciája, hogy kenetes vagy. Hogy föl vagy belül kenve. És át tud alakítani a belső jelenléte Isten. A Szent Szellem jelenléte. És itt megállok egy picit, csak gondolkozz el az, amit mondok. Nem csak az ige személy, hanem a Szent Szellem is személy. És az ige, ahogyan tud szólni, úgy a Szent Szellem is tud szólni. Bár egyek, de különálló személyek. Az azért fontos elmondanom, mert az, hogy egységben vannak, az még nem jelenti azt, hogy nem különálló akarattal rendelkezik a Szent Szellem és az ige. Ezért mondja az ige, hogy a Szent Szellem vezet bennünket, akik Isten fiai. Tehát a fiúságban való felnövekedésnek elengedhetetlen része a kenet. Hogy a Szent Szellem kenetet tudjon vezetni bennünket. És talán jobb szó arra, ez el van használva ez a szó, hogy vezet, kormányoz. A kormányozás pedig azt jelenti, hogy ő mondja meg bizonyos esetekben, hogy mit tegyünk. A kenet. Aztán. Én látom például a Bálámnál és az Amáleknél, majd veszik az Amáleket, a Antikrisztusnak az előképeit. Aztán az egyházban a legtöbb szolgálót az Antikrisztus szellemet támadott meg az elmúlt évtizedekben, és olyan erőt hozott létre az egyházban, amikor bizonyos megnyilvánulások, vagy megnyilvánulásokra való reakcióból előjöttek azok, hogy mennyire nem értenek a jó és a rossz szellem közötti szétválasztásban. Mennyire hiányos a tapasztalatuk a természet felettiből. És látom azt, hogy általában Budapesten a legtöbb gyülekezet vezetői, vezetőségei nem értenek a kenethez. Nem tudják, milyen az, amikor valaki kenet alatt prédikál, kenet alatt szolgál, milyen az, amikor szolgált ajándék szolgál, milyen az, amikor a szolgált ajándék rémából beszél, és milyen az, amikor egy ember csak a saját maga intelligenciájából beszél. Nem értenek ahhoz, milyen az, amikor egy emberre megnyilvánul egy kenet, mert nem látnak bele a szellemvilágba. Nem, nincsenek megtapasztalásai szellemben. És az Antikrisztus szellemének ez az egyik munkája, teljesen likvidálja, teljesen semmivé tegye a gyülekezetben a kenetnek az erejét. És ez nem önmagában csak a gyülekezetre vonatkozik, hanem hogy embereken Isten jelenléte megnyilvánuljon. Nem tudsz olyan ébredést mondani, ahol ne történt volna valamilyen ropogás, recsegés, vagy hangzavar ott, ahol Isten jelenléte megnyilvánult. A korai egyházban nem csendes Isten tiszteletek voltak. Soha nem látsz olyat, hogy olyan istentiszteletek voltak, hogy mindenki tudta, hol a helye, és nagyon intellektuális módon, polgári értékrendet tükrözve beültek, jegyzeteltek és hazamentek. Talán a mai egyháznak azt lehetne mondani, a legnagyobb tulajdonsága, egyházal soha semmi nem történik, de a 100%. Az a biztos, hogy nem történik soha semmi. Ha pedig egy picike hangzavar történik az egyházban, akkor rögtön azon gondolkodunk, csak semmilyen félelmetes fanatizmusban nem menjünk bele. Charles Perham pünkösdi úttörő benyomásai az Azusa utcai ébredésről. Férfiak és nők, fehérek és feketék térdepeltek együtt, vagy éppen zuhantak egymásra. Sűrűn előfordult, hogy egy fehér hölgy, aki lehet, hogy egyébként előkelő és művelt is volt, egy nigger férfi karjaiba zuhant, aki erősen tartotta őt, amíg remegett, reszketett, furcsán utánozva ezzel a pünkösdi eseményeket. Jonathan Edwards, Isten szellemének munkája. Egy munkát nem az emberi testre gyakorolt hatása, úgy mint sírás, reszketés, nyögés, hangos kiáltások, rángatózások, erőtlenség alapján kell megítélni. Jonathan Edwards ugyanígy. Az igazi hithez annyira hozzátartozik az érzelem, hogy nem is létezik igazi hit érzelem nélkül. Akiknek hitéletében nincsenek érzelmek, annak szelleme halott, szívében nincs meg Isten szellemének erőt adó, megélénkítő, védelmező befolyása. Az igazi hit nem csupán érzelmekből áll, de nincs igaz hit érzelmek nélkül. És még egy dolgot fel akarok olvasni. Csak azért mondom, hogy amikor Kenneth szót hallod, akkor ne csak azt lásd, hogy valami bizsergés van, de viszont azt is lásd, hogy a bizsergés az lehet a Szent Szellemtől. Amen. Tehát az, hogy te teljesen kizárod azt, hogy Isten szelleme egy Isten tisztelete megérintsen, és esetleg megszégyenítve érzed magad, ez egy rossz hozzáállás. Mert ezzel bezárod, és nem leszel nyitott az Isten szellemének a munkájára. John Wesley. A fanatizmus fogalmán, ha az egyáltalán jelent is valamit, ugyanazt kell értenünk, mint a rajongáson, vagy a vallásos őrültségen, amelyektől, mint korábban láthattuk, ezek a tanítások, amelyeket mi ragaszkodunk, olyan messze vannak, mint napkelet a napnyugattól. Azonban könnyű ezt a szót alkalmazni minden olyan dologra, mármint a fanatizmust, ami nem tetszik, mivel ezer olvasóból jó, ha egy tudja, mit is takar tulajdonképpen a fanatizmus szó. Ezzel csak azért azt akart ez a Michael Brown könyve. Senki ne csaljon meg benneteket. Ezzel csak azt akartam nektek mondani a Kennettel kapcsolatban, hogy amikor asszociálsz, analógiát csinálsz, na mi a Kennet? Ne szűkítsd le csak arra, hogy tanít a Kennet. Mert van olyan dolog, amit nem tudsz megtanulni a Bibliából, amely tapasztalat útján van. És tudod, hogy történik? Hogy lekerülsz a földre, kikapcsolja az elmédet, a lelkedet Isten, és csak a szellemedet érinti meg. Mert van úgy, hogy bizonyos dolgokat nem lehet átvenni csak így. Pálnál is láthatjuk, hogy miért a nagy tudású Pál, ment föl a mennybe? Hát azért, mert Isten nem tudta átadni azt, amit át akart adni a kijelentés szellemén keresztül. Csak az elragadtatáson keresztül. Vagy sorolhatnám a többit. Jézus bátorítása Getsemáné kertben, vagy a pusztában, stb. Mózese volt a találkozása. Mind arról szólnak, hogy Isten nem tudta átadni neki, pedig élő kapcsolat volt, 24 órás brékóba volt Istennel. Muszáj volt egy külső megtapasztalás, külső erő. Egy élmény az életébe. De nem erre tesszük a hangsúlyt, ugye? Az élményekre. Ahogyan Jonathan Edwards mondja, hogy nem ezáltal ítéljük meg azt, hogy egy ébredés az úton, vagy nem az úton, önmagában, hogy valaki reszket, vagy nem. De elmondhatom, hogy Pensacolában 10 éven keresztül végigreszkedtek az emberek. Volt olyan, hogy Michael Brown ment és vásolt valamit egy benzinkútnál, és kérdezte tőle az eladó, na mi van, előbb lesz vége az Isten tiszteletnek? Erre mondja, hogy nem, csak most előbb eljöttem, vagy ilyesmi a sztori. A lényeg az, hogy azt mondja, én is jártam oda még az elején. És akkor elmondta ez a hölgy, hogy annyira megérintette őt hitetlenként az Isten, hogy először a lányát, hogy reszketett a lánya, utána ő is reszketett. Végül elestek. A reszketésből elestek. És aztán pedig visszacsúsztak, de visszahozta őket az Úrhoz, Michael Brown akkor, és beépültek egy gyülekezetbe. Ezzel csak azt akartam elmondani, hogy a világiakat is Isten meg tudja reszketni. Ne félj a manifestációktól, ne félj a Szent Szellemtől. Ha félsz, akkor kötve vagy a sátán birodalmához. Mert a félelem az nem az Istentől van, hanem mint a démonikus félelem. Mert van olyan félelem, hogy az Úrtól való. Menjünk tovább, jó? Muszáj volt időznem, nem sajnálom az időt, csak hogy fölkészítselek téged arra, hogy jön az Isten szelleme, akkor téged meg akar tanítani, menj itt megtapasztalásokra. Önmagában nem csak az igét fel figyelembe venni, hanem a Szent Szellemet is, mert ő különálló személy, és azt mondja a Szent Jézus, hogy ő elvezet bennünket majd sok dologra, minden igazságra. Tehát, hol tartunk? 2 Tesza 2-nél, igen, azt mondja, hogy 3-as verszak, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg bekövetkezik elébe a szakadás, megjelenik a bűnembere, a veszedelem fia, aki ellene veti, fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Specializálódik az antikrisztus szelleme az Isten tiszteletekre. Nem az történik, hogy valamelyik pásztor, valamelyik területen rossz teológiai, úgymond aforizmát mond, vagy rossz igét értelmez, vagy rossz ige helyet értelmez, vagy rossz ige helyet prédikál. hanem fogja is a mancsát, rá akarja tenni az egész Isten képre és Isten tiszteletre. És azt mondja Istennek az igéje itt, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Az Isten tisztelet azaz a szent dolgok, a szent javakra teszi rá a kezét. Azért, mert tudja, hogy ha a szent dolgokra ráteszi a kezét, akkor a szent dolgokon keresztül nem tud áradni a kenet, ami megítéli őt. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És még egy dolog. Hetes verszak. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, milyen bűn ez? Titkos. Csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Most ezt sokan sokféleképpen értelmezik. Valaki azt mondja, hogy az egyház. Valaki nem az egyházra. Én nem tudom, hogy kell értelmezni, megmondom őszintén. De a lényeg az, hogy valami félre lesz tolatva. Remélem mi. De ha nem, arra is fölkészülünk. Amen. Amit fontos megértened, hogy ide tolatás, oda tolatás. Meg kell értened azt, amiről ma beszélek, az Antikrisztusnak azt a munkáját, ami az egyházra van kipécézve. Tehát az a szellemi befolyás, amit akar létrehozni, az az egyházon van, illetve az izraelitákon. Tehát az elhívottakon, az Ábrám magvát akarja megkapni, ahol van Isten jelenléte. És még egy dolog, visszatérve a János levelére, gyertek vissza, mert bizonyos dolgokat kihagytam ott. De... Amit még ész lehet venni ebből, hogy hogy működik az Antikrisztus? Tehát azt mondja, hogy ugye az eredet, tagadja a felkenetést. Most a kenetről beszéltem egy picit, majd folytatom jövő héten. Aztán tagadja a felkenteket, én így írtam le ide a jegyzetemben. Tehát tagadja az eredetet és a felkenetést. Gyűlöli. Ma az egyházban talán a legnagyobb probléma az, hogy nem engedjük azt, hogy a kenet működjön embereken keresztül. Azt kell megváltoztatni azt a képedet, hogy Isten mindenkit tud használni. A legkisebbet is, a Szent Szellemen keresztül. A harmadik, amit leírtam ide, hogy nézd meg, az Atya és a Fiú közötti egységet tagadja. Azt mondja, hogy ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Megkérdeztem magamtól, most hangosan gondolkodom, mi az, ami ebben a korszakban a szellememben a legnagyobb üzenet mostanában? Az, hogy a Fiú azt mondja, hogy az Atyának az akaratát meg lehet ismerni, és olyan szellemi életszínvonalon lehet járni, amilyen színvonalon járattatni akar bennünket az Atya. Mert a cél mindig az imában, az odaszánásban, az elragadtatásban, az egész szellemi életünkben az Atya megismerése. Mert Jézus az Atyához visz közelebb bennünket, a Szent Szellem meg a Fiúhoz. Na most, megláttam azt, hogy nem alakul át az egyház kis Krisztusokká, tehát kis krisztusi szentekké, hanem inkább az erkölcsöt nyomta évtizedeken keresztül. Ez azért van, mert nem értették meg azt, hogy amilyen kapcsolatban az Atya meg a Fiú, olyan kapcsolatba akar behozni bennünket a Szent Szellem is, a Krisztussal először, aztán pedig az Atyával. Így van. A János 14, 15, 16 erről szól, hogy jön a Szent Szellem, aminek nem az a célja, hogy csak keretet vegyünk tőle, van egy magasabb rendű célja, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus. Elváltozunk az orcájának, dicsőségére, hogy elváltozzunk a belső emberünk, a lelkünk, az élményünk, az elménk, a karakterünk. Na most, utána pedig a Jézus Krisztus pedig elvisz bennünket az Atyához. Mert azt a kapcsolatot akarja létrehozni velünk, amilyen kapcsolata volt neki az Atyával. És ezt tagadja, ebbe fog belemenni az Antikrisztus, és ezért nem tud növekedni nagyon sok gyülekezet, mert az Antikrisztus szelleme ott van, és nem engedi, hogy az emberek fölnőjenek. Még kiabálok, mert gyűlölöm azért. Halleluja. Mert gyűlölöm ezt az állapotot. Gyűlölöm, hogy az emberek nem tudnak fölszabadulni arra a krisztusi szabadság, amire el vannak hívva. Hiszel ebben? Fel fogsz nőni? Fel! Miért? Mert Krisztus szelleme fölnövesz téged. Miért? Mert Krisztus értelme van benned. Miért? Mert felkent nuszod van, felkent elméd van, felkent a szellemed, dicsőség az Úrnak. Jó kimondani, mondd ki velem, felkent az én szellemem. Mert Krisztus szelleme van bennem. Amen. Jézus nevében. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. És tagadja azt, hogy testben jött el Krisztus. És ezzel gondolkoztam, hogy miért tagadja ez a János 4-ben van. Tagadja. Szeretném, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istenből vannak-e, mert sok hamis profita jött ki a világba. Előismerjétek meg az Isten szellemét, valamely szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak, felkednek vallja, az Istenből van. És valamely szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istenből, és az az Antikrisztusnak a szelleme, amelyről hallottatok, hogy eljő, és most a világban van már. Nagyon érdekes, hogy a hamis prófétával kezdi, majd az Antikrisztus szelleméhez jut el. A hamis prófétai mozgalom mögött is az Antikrisztus szelleme van. Mert egy hamis Krisztus mutat be. Miért tagadja, hogy Krisztus testben eljött? Mert tagadja, gyűlöli azt az állapotot, amit a sátán nem vett észre, és bevitte Isten, becsapta Isten, vagyis hát nem csapta be, hanem egyszerűen pórú járt, és átjárt az eszén, hogy Jézus Krisztus fölkerülhetett a keresztre. Tudjátok, ez óriási titok volt. És a szellemvilág bele csapva, vagy előttük homályosítva, hogy ha ő fölmegy a keresztre, akkor győzni fog. És gyűlöli a sátán Jézus, testben megjelent Jézust, mert tudja jól, hogy a siker záloga volt az, hogy testben eljött, bűn nélkül volt, keresztre feszítetett, lement a Seolba, és túlélte a Seolt is, kihirdette a dolgokat, följött, és aztán pedig kis Krisztusokat hozott létre. És amióta föltámadt, azóta hozza létre a keresztényeket. Gyűlöli ezt az állapotot. Gyűlöli az engesztelést. Gyűlöli, hogy ő volt a bárány. Gyűlöli, hogy ő az oroszlán is. Gyűlöli. Gyűlöli, hogy föl van kenve. Eljött ide, és kenettel volt felruházva. Előlegből. A természet fölötti világból előleget vett át Jézus, és úgy gyűzte ki a démonokat. Mert még nem támad föl. Hit által jelent meg Krisztus. Amen. Halleluja. Tehát visszatérve a ezt négy pontot, négy-öt dolgot elmondtam előlegbe, aztán most az Antikrisztusról többet nem nagyon akarok beszélni, hanem megyünk tovább, és azon az úton, amit felolvastunk a Tesszalonikai levélben, hogy titok. Emlékeztek rá? A törvényszegés titkos bűne. Titok. Titok. Tehát el van leplezve. El van rejtve. Maga az Antikrisztus munkája mindig leplezett. Leplezett. És azért mondja János, hogy teszteljétek le a szellemeket. Próbáljátok meg a szellemeket. És innentől kezdve szeretném, hogy a kicsikét úgy fölnőni abban, hogy neked feladatod az, hogy megítélj dolgokat, és tesztelj dolgokat. Megítélj, és tesztelj dolgokat. Szellemeket. Imádkoznod kell azért, hogy belelásd a szellemvilágba, és meglásd bizonyos szellemi elveket, meglásd bizonyos prédikációk, vagy prédikátorok mögött bizonyos folyamatokat. Mindjárt keresek egy könyvet. Ez Kenneth Hagin története. Nem is olvasom föl, mert fejből tudom, hogy párszor elolvastam. Többször vannak olyan történetek, amik nem tudom, hogy találkoztál már ilyennel az életedben, hogy például ez a történet, amit el fogok mondani, ez az elmúlt hónapban három helyről jött nekem ugyanez. Prédikátort hallottam, a kocsiba valakivel beszélgettem, úgy ezt a történetet mondta el, én is olvastam ezt a történetet, mert kinyitottam a könyvét Haginnek, és elolvastam, mert érdekelt az eredeti könyvben, hogy van leírva. Arról szólt, hogy Jézus megjelent Kenneth Haginnek, és a párbeszédükbe megzavart hozott egy démon. Ki az, aki olvasta ezt a történetet? Amen. Zavart hozott egy démon. És Jézus azt mondta, ha ő nem űzi el, akkor megáll a kommunikáció Jézus és Kenneth Hagin között. És akkor mondta neki Jézus, hogy fogsz kenetet kapni arra, hogy megítéld a szellemeket. Hogy egy emberben mi okozza a betegséget, a problémát, és a szellemek megítélésének az ajándéka elkezd működni rajtad keresztül. És nagyon sok démont úgy tudott kivizni, vagy nagyon sok gyógyulást úgy tudott Isten szelleme rajta keresztül véghez vinni, hogy meglátta azt a szellemet, és ki tudta űzni azt a szellemet. És miért mondtam ezt el? Azért, hogy föl kell nőni arra, hogy működjön rajtad keresztül a családod felé, nem mások felé, először magadból, meg a családodra foglalkozzá, meg tud ítélni, hogy milyen támadásban vagy benne. Meg tud látni azt Isten szelleme által, hogy az most egy általános kísértés, vagy egy szellemi kísértés. Az egy hétköznapi próba, ami minden magyar állampolgár átéli, mondjuk ha kinyitod az MTV1-et és jön rád a mocsok, az egy általános probléma, annak nem kell annyira nagy szellemi okot mögé bújtatni, vagy megtámadott téged valamilyen területen egy démon. És el tud azt mondani, testvérem, megtámadott egy démon, leűztem és lement rólam. Gyötrés alatt vagy például. Gyötrés alatt vagy. És érzed, hogy az nem te vagy. Miért vagy lelki gyötrés alatt? Vagy olyan érzelmeket dédelgetsz a szellemedbe, szíveden, lelkeden, mindegy, hogy hol van, vagy a füleden, nem tudom, agyadon. Ott ül egy érzelem, egy démon, ami nyom, megfélemlítés, terror, kontroll, manipulál, mit tudom én, micsoda. Nem látod az igét, olvasod otthon, és semmi értelme nincs, azt érzed, és becsukod. Olyan jelenségek vannak, amik természet fölöttik. Nem vonzódsz az Úr iránt. Ez is lehet démonikus, valaki a szíve nem vonzódik az Úr után. De nem erről akartam beszélni. Tehát titok. titok. És hogyha azt mondom, hogy titok, a Máté evangélium, ezt már olvastuk többször, de újra felolvasom, Máté evangélium a 13. rész, tudnod kell azt, hogy Isten eltitkolja a szellemi dolgokat, még az egyház elől is, hogy a kijelentés szellemén keresztül meglássuk ezeket. Tehát önmagában az, hogy elkezded olvasni a Bibliát, még nem fogsz szellemivé válni. Erre szükség van a kijelentés szellemére. Maga az Antikrisztus dolgait sem tudod leleplezni elméből, intellektuálisan. Mert nem az a lényeg önmagában csak majd, ha megjelenik, hogy te azt mondd velünk együtt, hogy ámen, ő az Antikrisztus, hanem az Antikrisztus mögött lévő szellemeknek nem fogsz tudni ellenállni. Ez olyan erővel lesz jelen az egész Európában, remélem szerint Izraelben, meg Amerikában, meg nem olyan erősen, hogy nem tudsz majd ellenállni, hogyha nem készültél föl arra, hogy megítéld. Ezért mondja a Filippi levélben, azt hiszem ott mondja Pál, hogy a szeretetetek mellé kérjétek az értelmet és a bölcsességet, hogy meg tudjátok ítélni, mi a jó és mi a rossz. Önmagában az, hogy Isten szeretet, az egy dolog. De az, hogy megítéld, mi a jó és mi a rossz, az egy másik dolog, az egy másik kenet. Mert önmagában, hogyha te csak szeretsz, és azt mondod, ez a lényeg az kereszténység, hogy szeretsz, igazad van. De még sincs igazad, mert a megítélésnek működni kell az életeden. Láttál már olyan testvért, aki nagyon nagy szeretetben van? Úgymond naív szeretetben éli az életét? De nem tudja megítélni a jót a rossztól? Két igét nem tud összehasonlítani? Láttál olyan embert, aki azt mondja, a lényeg az, hogy szeressük egymást, és közben pedig nem működik a kijelentés szelleme? Nem bibliázik rendesen, és nem szól hozzá az ige? Na erről beszélek, hogy attól függetlenül, hogy van egy felismeri valaki, hogy mi a lényeg a kereszténységnek a szeretet, ez még nem jelenti azt, hogy célba ért. Mert a szeretetnek arra kell vinnie őt, hogy megismerje Istent. És ahhoz, hogy megismerje Istent, meg kell ítélni a jót a rossztól. Hogy megértse magában, hogy mi az Isten képe, jó, rossz Isten képe, és megértse a külvilágban, kint mi történik. Profitai módon. Egyértelmű? Egyértelmű, ugye? Amit mondok. Jó, mert belülről, máshogy hangzik, kívülről. Jó. Máté 13. Akinek van 9-es, akinek van füle a hallásra, hallja, a tanítványok pedig hozzámenvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban? Végig Jézus példázatokban beszélt. Ugye tudjátok ezt? Végig. Azért, mert Isten úgy gondolkodik, hogy példázatot ad, hogy könnyebben bemenjen az üzenet a te szellemedbe. Ugyanis amikor te meg akarod tudni a példázat mögött mi van, akkor azonnal be tud menni a kijelentés és a bölcsesség és a tanácsnak a szellemén keresztül az az üzenet, ami Istenből jön. Megkérdezheted, Jézus tényleg szenvedtette őket? Azért csinálta? Miért nem beszélt nyíltan? Azért, mert az atya nem akart nyíltan beszélni. Azért, mert elfedte azok előtt a kijelentést, akiknek nem adta a kijelentést, hanem csak azoki a kijelentés, akik előtt leleblenti a fájtlat Isten. Tehát a héber gondolkozás azt mondja, példabeszédekben szólok hozzájuk, hogy gyorsabban megértsék, mert ez pozitív is, nem csak negatív. Pozitív Isten oldaláról, mert amit Isten kitalál, az csak jó lehet. Mi azt mondjuk, példázat nehéz. Isten azt mondja, példázat könnyű. Miért? Mert én kijelentem neked, és ez easy, ez könnyű. Ingyen van hitből, és a hit azt lát. Úgy vagy legyártva, hogy a hit működjön, és hit által láss. Szenvedtél a hitért? Bármikor hitre jutottál, olvastad a Bibliát? Nem szenvedtél. Amit szenvedtél, hogy föl kellett venned esetleg a szemüvegedet, vagy meg kellett találnod. De a hit az igéből jön, és Isten megmutatja neked az elrejtett dolgokat. A titok az megismerhető. A titok nem azért van elleplezve, mert nem megismerhető. Megismerhető. A második. A tanítványok pedig hozzá menvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban. Ő pedig felelvén mondanék, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek királyságának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Azt mondja, hogy némely embernek megadatott, eljött a lehetőség, hogy belelásson dolgokba. A mennyek királyságának is fel kell fedeztetnie magát veled, hogy micsoda a mennyek királysága. Bele kell látnod ezekbe a szellemi elvekbe, mert nem élhetsz a Babilonból. Ugyanis az utolsó időben, ezt már mondtam a prédikációban, de újra mondom. Az utolsó időben fölépül Babilon, ami majd el fog pusztulni 24 órán belül, és föl fog épülni a királyság az egyházon belül. Tehát két szellemi város lesz egymással harcolva. A Babilon szelleme és a királyság szelleme. És mind a kettőben azok fognak belelátni, akinek titkokban Isten megengedi, hogy belelásson. Mert az Antikrisztus munkája is titok. És ugyanúgy titok a királyság is. Minden titok két tartalma van minden titoknak. Van sötét titok, és van világos titok. A világosságból jön, vagy a sötétségből jön. János evangéliumában nagyon sokat beszél Jézus arról, amíg van világosságotok, azaz le van leplezve a titok, addig járjatok a világosságban, hogy a sötétség meg ne lepjen benneteket. Két dolgot mondok még. Ahhoz, hogy a titkot megértsd, ahhoz az elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, és elérhető számodra a titok. Mert újján születtél, és arra vagy újján szülve, hogy meglásd Isten titkait. Még egyszer mondom, nélkülözhetetlen és elérhető. Nem lehet titok nélkül szellemi életet élni. Muszáj rendszeresen, nem veszed észre, hogy bibliázol, és amikor kinyilatkoztatást kapsz Isten szellemétől, annyira megráz, még több évtized után is az a kijelentés, hogy jé, rácsodálkozol. Igen, értettem, de nem úgy. Hát ez nem igaz, már megint valami többet kaptam. Hányszor olvastam ugyanazt a részt? Kívülről fújom az új szövetséget, összes Jézusi csodát, amikor meg Isten szól, olyan, mint hogyha ma olvastam volna először. Mert Isten szól. A titok kijelentése az a te teszted. Hogy a szívedet rendszeresen belemeríted-e a kijelentésbe, vagy kijelentés nélkül akar érni a szíved. Ez egy teszt. Hogy akarod-e, hogy a királyság titkait lásd. Egy helyen azt mondja Jézus, hogy a királyságba azok tudnak bemenni, akik a belső lényükben erőszakosak. És gondolkoztam ezen, hogy miért ezzel a szóval jelöli, hogy erőszakos. Azért tudod, mert kell egyfajta erős agresszivitás ahhoz, hogy bizonyos dolgokat Isten kijelentsen nekünk. És azt mondod, ez most törvényből vagy cselekedet alapú? Nem, szív alapú, de vágynia kell nagyon mélyen a szívnek, hogy föltörjön a szív, vagy betörjön a szív, vagy föltörje Isten a Bibliát neked, hogy láss. Nem? Nem így van? Sokszor van úgy, hogy bibliázok, ezt most magamról beszélek, és érzem, hogy a szívem máshol van. A terhek, a gondok, a problémák, bármi. És érzem azt, hogy a szívem nincs ott. Az elmém ott van, a szívem nincs. Ketté szakadok. És vissza kell mennem a szívemmel az igéhez. És lehet, hogy napok, amíg visszamegy a szívem az igéhez. Lehet, hogy napok, hetek, amíg visszamegy újra a szív, és újra puha lesz, vágyik a bölcsességre. Fú, nagyon sok minden van bennem, nagyon nehéz. Fiam, ha elfogadod, ez a példabeszédek kettő. Fiam, ha elfogadod beszédeimet és parancsaimat elrejted magadnál, ha füleddel a bölcsességre figyelve az értelem felé fordított szívedet, hallod? Szívedet. Sőt, ha az eszességhez kiáltasz, látod? Kiáltás. Most komolyan mondja az Isten igéje, hogy kiált. Kiáltottál már? Hangosan. Uram, adj értelmet? Erről beszél? Ez nem egy anekdóta. És az értelemhez felemeled a szavadat. És most figyelj, ha úgy keresed, mint az ezüstöt, és mint a rejtett kincsek után, úgy kutatsz utána. Rejtett kincsek után kutatsz. Ahhoz, hogy jövőképed legyen, amit meg kell honosítani, tehát a menny jövőképének honosítása kell, királysági koncepcióra van szükséged. Látod? Jövőkép nélkül nem tudsz beállni az Istennek a küldetésébe. A stratégia az a királyságból van, előtte pedig diagnózis kell. Erre figyelj. A jövőkép az a királyságban van mindig. Mert a királyság azt akarja, hogy azt szerinti életvitelben, életstílusban, sorsvezetésben legyünk benne. Mert a királyság azt akarja, hogy olyan sorsunk legyen, amit az Isten előre eltervezett. Tudsz erre ámen mondani? Maga a királyság egy angolul lifestyle, életstílus. Hogy rendszeresen a királyságból akarsz étkezni, táplálkozni, látást kapni, és hit által élni. Mert maga az, hogy te belelátsz a királyságba, akkor meglátod azt, ki vagy, meglátod, hogy ki vagy. Az csak a királyság fogja elmondani, ki vagy. Babilon nem mondja el, ki vagy. Elmondja azt, hogy mi a jövőképed a királyság, és elmondja a stratégiádat, a küldetésedet. Ezt már kis gyermekkorban el kell mondani a gyerekeidnek otthon. hogy a királyságból kell élni, abból a természetfelettiből, amiben belelátsz az újjászületés útján. Jézus tanít erről. Aki föntről jött, úgy mondja a János 3-ban, az a föntiekről tesz bizonyságot, mert a föntiekben lát bele, így mondja. Tehát azt mondja, amit lát, és arról tesz bizonyságot. Mit jelent a bizonyság? Tanúskodik. Miről tanúskodik? Mi van a királyságban? Miért beszélek a királyságról? Mert az Antikrisztus szelleme a Babilont építi föl. Az antikrisztusi királyságot, uralkodást. Ellene uralkodik az Úrnak. És mit építünk mi, vagy mibe kell, hogy mi az, ami fölépül itt az egyházban? Isten országa. Az Isten birodalma. Vitában nagyon jól kijön ez, hogy bemerítő János napjaitól fogva mostanáig az egek Istenének királyi uralma erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják el azt. Ezt a szót használja. Királyi uralma. Nagyon tetszik. Többet mond, mint Károli, Isten országa. Uralom. Azért jön Isten királysága, hogy uralkodjon. Hogy te is azáltal tudj mandátumot szerezni a mennyi parlamentbe. Nem azért jön a királyság, hogy csak belenézzünk, vagy tanuljunk róla, és elmondjuk a Márk 1.15-öt. Jézus azért jött, hogy Isten királysága hirdetve legyen. Amen. Többet ad Isten királysága, mint a megtérés. Betelt az idő, közel van Isten királyi uralma. Változtassátok meg gondolkozásmódotokat, és higgyetek az evangéliumban. Hogyan tudsz hinni? Hogyan tudsz hinni, ha belelátsz a királyságba? Dicsőség az Úrnak. Amen. Nem fogsz tudni szellemben uralkodni, ha nem érted meg, és nem nincsenek leleplezve a titkok. Maga a bölcsesség szelleme úgy működik, hogy kérni kell. Az egész példabeszédek első 3-4 fejezetét végigolvasod, azt fogod látni, hogy nem tudsz bölcsességhez jutni, csak kérelem keresztül. Tehát kutatnod kell, kérned. Jakab erről beszél. Sőt, nem fogsz bölcsességhez jutni, ha nem vagy hitben először. Még egyszer mondom. Nem fogsz a titokban belelátni, hogyha nem kérsz bölcsességet, tanácsot, értelmet Istentől. Sőt, a bölcsesség nem csak, hogy egy információt hoz, hanem például amikor felépítették a Szent Sátort, akkor Isten őket bölcs szívű emberekké változtatta. Majd erről jövő héten mélyebben. Tehát nem csak az történik, hogy jön egy bölcsesség és egy információ adag áradat rámegy az elmédre, és bizonyos kijelentéseket meglátsz. Sokkal több a bölcsesség. Fogja és átalakítja az egész lényedet, a belső emberedet, sőt, a tudatalattidba bemegy Isten szelleme. És ott a tudatalattidba megváltoztat téged, és bölcs emberré válsz. Hogy megítéld, mi a jó és mi a rossz? Mert a felüljövő bölcsességre szükségünk van. Jakab azt mondja, hogy amikor krízisben van valaki, és krízisben lesz az egyház, és csak a bölcsesség fog segíteni. Miért? Mert a felülvaló bölcsesség mondja meg bizonyos dolgokkal kapcsolatban, mi az Úrtól, és mi nincs az Úrtól. Sőt, a prédikátoroknak a mennyi bölcsességből kell tanítani, hogy a hitük ezen nyugodjon a testvéreknek, hogy aztán behozza a bölcsesség, mit hozzon be a bölcsesség, ami előre el van készítve. Mindjárt megyünk majd az 1 Korintus, vagy 2 Korintus 2-höz. Amikor az Isten királysága megjelenik valahol, akkor az túl fog lépni rajtad a felfogó képességeiden, maga az intellektusodon. Egy mondat. Isten nem az intellektusodhoz szól, hanem a szellemedhez. A szellemedhez. Vagy a szívedhez. Ott akar téged megérinteni. Amikor a kenet megjelenik egy emberen, Saulnál látható, azt mondja az ige, rátört a szellem, és megváltoztatta a szívét. Más ember lett. Túl az emberi felfogó képessége, egy rejtély fog meglátszatni előtted, ami nagyon furcsa a lélek számára. Furcsa. Mondok egy furcsa dolgot. Fogja, nem tudom mennyi ideig, ilyen jármot tett Jeremiás a hátára. Mondok egy furcsa dolgot. Örjöngött Saul, miközben föl volt kenve a proféták között. Mondok egy furcsa dolgot. Meg kellett várnia Elizeusnak, mint látja Illést, szakítani kellett a köntösét, és fölvenni a mások köntösét, aztán azt pedig ütögetni a vizet, hogy ketté szakadjon. Mondok furcsa dolgot. Fogta Jézus, ráköpött a kezére, vagy a szemére, mit tudom, hova kötött, köpött, a lényeg, hogy köpött, és meggyógyult. Mondok egy furcsa dolgot. Námán, 7-szer Jordánba fürödjé meg. Ráció? Nincs ráció. Mondjak tovább dolgokat? Kiűzött egy légiót. Utána beszélget vele, disznónyáj, nem disznónyáj. Ott vagy, csak azt hallod kívülről, mi van? Milyen disznó? Hogy? Hova küldöd Jézus? A természetfeletti világ az nem azonos a logikai képességeinkkel. Aha, nincs kinyíletve a természetfeletti, nincs küldetésed, nem tudsz kormányozni, semmidet nem tudod kormányozni. És működésednek ez a kiinduló pontja, hogy ahonnan mindig elkezdesz működni. Halleluja. Halleluja. Belenézek a jegyzetbe. Amikor Isten szelleme arról beszél, hogy lelepleződik a titok, akkor azt mondja, azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedjék rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeikkel behunyták, hogy valami módon ne lássanak, szemeikkel ne halljanak, füleikkel ne értsenek, szívükkel se értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. De a ti szemeitek boldogok, hogy látnak, a füleitek, hogy hallanak. Milyen hallásról és milyen látásról beszél? Szellemi. Mert bizony mondom nektek, hogy sok próféta igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták. Hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. Amen. Tehát, mit mond itt az ige? Itt egy ítéletről beszél. És van egy jó hírem, hogy az új szövetségben ez az ige úgy jelenik meg az abcsel után, hogy mindenki láthat, aki újjászületik. Tehát ez az igének van két éle. Az egyik az, ha az egyház nem akar a természetfelettiből élni, és nem akar belelátni a királyság titkaiba, akkor be fog csukódni a szeme. Ha pedig akar belőle élni, akkor meg fog nyílni a szeme. Ugyanis a kegyelem működik, a soha nem szabad elfelejteni, hogy az új szövetségben a kegyelem működik. És a kegyelem mindig azért jön, hogy belelássunk az Isten áldásaiba, Isten ellátásába, Isten lehetőségeibe, Istennek a prognózisába. Amen. És ebben a világkorszakban, ebben az egyházi korszakban az a cél, hogy látó és halló emberek kiváljál. Mert az ateisztus szellemét akkor tudod megítélni, ha először meglátod a mennyet, a Krisztust és a királyság titkait. Mert nem azt fürkészünk, hogy mit lesz az antikrisztus korszakában, önmagában, hanem azt nézzük, hogy te látod-e a mennyet, látod-e Krisztust a trónon, érted-e, hogy mi történt veled, hogy fölültél a trónra, és ott vagy Krisztussal, stb. Jó? Csak ezt lassan kell csinálni, mert ez túl komplikált, mert nem látsz eddig, vagy nem annyira láttál dolgokat. Na most, a szellem azt mondja a titokkal kapcsolatban, hogy a szellem hoz egy tudatot neked, egy szellem tudatot a királyságból. Mert a királyságból jön a te mennyei tudatod. Tehát az, hogy te látsz dolgot, az tudat. Tehát nem tudathasadásossá válsz, hanem tudatossá válsz. Van ismereted, infód, tudatos emberré leszel a mennyből. A mennyből kapod a kijelentést. És figyelj ide, amikor jön a kijelentés és jön a mennyei tudatosság, az identitást hoz is egzisztenciát. Mennyei identitást. És most figyelj, amikor van egy tudatod, és van egy mennyei egzisztenciád, egy mennyei kijelentésed, egy mennyei élményed, egy mennyei identitásod, na ezt kell állandóan úgymond vigyázni rá, hogy ez ne szakadjon szét. Hogy amit tudsz, az nem szabad, hogy az identitásodat úgymond ne alakítsa át. Mert azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek és mit ígyatok. Mert a királyságban minden megvan. Na most akkor, amikor nem hiszed el azt, hogy a királyságból tudsz élni, és az Isten tud szólni hozzád, és itt a magvető példázatában jön elő a királyság például, hogy Isten magot ad a szívedbe, és az kinő, és abból élsz. Hallod? Kapsz egy igét, és csodára képes az ige. Egzisztenciálisan, lelkileg, szellemileg. Itt vagytok? Erre a szintre kell eljutnod, hogy ha olvasod az igét, és az az ige, hogyha Isten szellemének a kijelentéséből van, az anyagi áldáshoz, vagy lelki áldást, vagy bevisz az elhívásodba, vagy azon abban a korszakodban áttöri az átkot, ami rajtad volt évtizedeken keresztül, mert egy új gondolkozási struktúrát épít föl az ige. Tehát az identitásod és a tudatod egységben kell lenni. Egységben. Ekkor szokott lenni a nagy lelkismeret fúdolás, mikor nem engedjük, hogy amit tudunk, az átalakítson belül. És szakadsz. Mert tudod, hogy mit kéne tenned, de nem teszed azt. Erre kell fölnőni, hogy ne félj a királyságtól, és ne félj attól, hogy ő átalakítson téged. A léted, a királysági tudatod, a léted, mert onnan jön a léted. Honnan születtünk újjá? A királyságból, felülről. Honnan vagy legyártva? A királyságból. Hol talált ki téged Isten, hogy létrejöjjél? A mennyben, a királyságból. Mi honnan kaptad a Szent Szellemet? A királyságból, a mennyből, a természet felettiből. Na most figyelj, ez a második. A létedet nem lehet szétosztani részekre. Ez nem úgy van a szellemet, részekből áll. Maga a kijelentésed, amikben élsz, az olyan, mint egy dallam. Hallod? Mint egy dallam. Elkezdődik a nyitány, és az egész szellemi életed olyan, mint amikor itt élsz a földön, megy a dallam, mész a szellembe, és vége lesz a dallamnak, és elrepülsz. Egy dallam, aminek van eleje és vége, de lényegtelen, amikor elkezdődik a dallam, nem azzal foglalkozol, hogy most akkor elkezdődött, vagy nem kezdődött el, hanem hallgatni akarod. És a szellemi életedet is nem szabad lekorlátozni arra, ó, a régen, amikor elkezdődött a dallam, milyen jó volt. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy benne legyél a dallamba, és hallgasd a dallamot, azaz növekedjél szellemben. Vagy amikor egy dallamban van egy nyitány, és akkor elkezdődik, ugye úgy komponálják, hogy elkezdődik az alapnyitány, és az alap koreográfia. De nem ez a lényeg, amikor mire vége lesz az egész dalna, addigra egységé áll. És te is, nem az a lényeg, hogy a múltban mit csináltál, hanem azt, hogy most mit csinálsz. Ne azon meregél, hogy hol hibáztál, hanem azon meregél, hogy benne legyél a dalnak a hallgatása, azaz a szellemi megújulásodba. Mert a lényeg az, hogy szóljon a dal. Ekkor szoktuk azt csinálni, hogy amikor fölismerjük a királyság titkaiból valami kijelentést, mondjuk Isten igéje élő és ható. Kéne olvasni a Bibliát újra. De jó, halleluja, szólt az Úr megint, és elmondta. Jössz bizonyos, halleluja, az Úr szólt. És örülünk, halleluja, végre bibliázol. Tehát amikor rájössz bizonyos alapvető dolgokra újra, nem így szokott lenni? Akkor azt szokott történni, hogy azt mondod, hogy az eleje, vagy a közepe, vagy ahol tartottál, vagy a régen, a tegnap, az hitvány. Nem voltál még ilyen állapotban? Hogy azt mondod, ó, és lenézed a múltat. De figyelj, a prédikátor azt mondja a 7. verszakban, hogy jobb valaminek a vége, mint valaminek az eleje. Tehát az a bölcsesség, hogy te lehitványozod a múltadat, az nem teljesen jó, mert azt neked meg kellett élned, hogy így tartsál. A másik, ami probléma szokott lenni, hogy mindig el akarunk jutni valahova, a végére, de nem az a lényeg, hogy a végéhez eljussál. És most mondok egy filozófiát. A héber azt mondja, ha valami elkezdődött Istentől, lényegtelen, hogy befejeződik, vagy nem, látom, nem látom. Tehát tényleg ezt olvastam. Tehát a hébert nem érdekli. Elkezdte Isten, az kész. Azt mondja, ámen. Ezt csinált Ábrám. Azt mondja, Ábrámnak Isten, annyian leszel, mint az ég csillaga. Jó. Nem látott semmit. Fogott egy sátat, és benne volt, azt mondja, Zsidó 11. És várta. Várt az alapokkal bíró várost. Nem azt mondta, hát, vagy bőn, vagy nem, várta a várost. Érted? Hogy lejön a menny a földre. Mert az Ábrám óta Isten össze akarja újra szerkeszteni a földet. Majd erről beszélek jövőben, hogy a Nimród ellen Ábrahámot vetette be Isten. Hogy azt mondja a sátánnak, van egy Nimródot, nekem van egy Ábrahámom. Tehát figyelj, amikor, mert ez Antikrisztus első előképe, második előképe a Nimród a egy Mózesben. Tehát az a lényeg, hogyha Isten azt mondja valamire, hogy a égcsillagai, vagy bármilyen proféciát kapsz Istentől, vagy igét kijelentést, az be fog teljesedni. Figyelj, lehet, hogy az ezeres királyságban, de be fog teljesedni. S olyan nincs, hogy nincs kárpótlás a mennyben. Olyan nincs, hogy nincs kárpótlás. Olyan nincs, hogy nincs kárpótlás. Olyan nincs, hogy nincs kárpótlás. Van úgy, hogy valaki szenvedésekkel teljesen megy el az Úrhoz. Van olyan, ugye láttatok már olyat. De Isten fogja majd az ezeres királyságban, és oda fogja vinni az összes ember elé azt, aki szenvedett itt a földön, meg fogja mutatni ők megdicsült testben, és azt fogja mondani, beért a célba, sőt, hiszem, hogy az összes olyan ember, aki a sátán meggyötört, vagy a sátán meglopott, vagy a sátán elkábított, vagy a sátán sok nyomorúságot hozott, de végül bement a mennybe, mindenkinek oda fogja vinni a sátán elé, vagy az Isten gonosz angyalok hordai elé azt az embert, és meg fogja mutatni, igaz ember, hitből él, bemegy a mennybe. Nem győztél fölötte. Ugyanis Isten a végsőkig kitart az emberért, a végsőkig. És meg fogja mutatni a szellemvilágnak, az egyháznak, ezeket az embereket, és meg fogja mondani, bement a célba, mert nem valaminek a kezdete a lényeg, hanem a vége. A Prédikátor 7. fejezet alapján. Mert Isten úgy tervezte az embert, hogy mindig megszégyenüljön a sátán rajta keresztül. Olyan erővel vagy felruházva, olyan kozmikus harcba vagy beleteremtve, hogy a szenvedések mind-mind kárpótolva lesznek. Hogyha nézed a dicsőség szót például az Új Szövetségben, Pál leveleiben, mindig azt fogod látni, mindig van valami szenvedésről szót. Azért, mert amikor jön a kenet, a dicsőség, mindig van egy kozmikus háború. Nagyok között akarsz játszani? akkor nagy lesz a szenvedés. Amikor jön a bölcsesség, akkor az nem csak neked jön, az atmoszférádba, a szellemvilágba jön a bölcsesség. Mert az egyház erre van elhívva. Nem arra, hogy a négy fal között bekerítsük szöges dróttal, kire menjen a bölcsesség szelleme, vagy bármilyen kinyilatkoztatás, hanem azt mondja Efézusi levél, hogy a szellemvilágra jön a bölcsesség. Mert arra vagy küldetve, hogy az összes olyan gonosz szellemet, amit Isten le akar igázni a te korszakodba, azt te leigázd. Nem arra küldettünk, hogy nézzük a szellemvilágot, ahogyan imádkoztunk csütörtökön, és védekező állásban menjünk bele, hanem arra vagyunk elküldve, hogy átalakítsuk, és édent hozzunk létre. Mert létrehozhatsz édent, ahogyan létre tud hozni az Antikrisztus Babilont. A személyiséged azonos marad minden egyes szellemi kinyilatkoztatással. Tehát azt jelenti, hogy te nem leszel skizofrén. Úgy van legyártva a kijelentés, hogy az az öntudat, amivé válsz öntudatossá, tehát maga a belső embered fölépül öntudatossá leállik a királyságból, az nem hoz személyiség hasadást, hanem egyre mélyebben Krisztusivá válsz. Egyre bölcsebb leszel, egyre érettebb leszel. A Róma 12-ben az van írva Isten igébe, hogy józanul bölcselkedjék mindenki, mint kiki kapta a hitnek a mértékét. Ott, ahol a hit szelleme van, ott mindig van józanság szelleme a mennyből. Hogy mindig a természet fölöttében, amikor turkálunk, el ne szálljunk. Jön mindig a józanság szelleme a mennyből, hogy mindig reálisak is maradjunk, de közben fél lábbal a mennyben is ott legyünk. Mert az ember úgy van megteremtve, hogy két oldalról direkt Isten így csinált téged, egyik lábad agyakból van, a másik lábad mennyből van. Mert így van létrehozva az ember. Újjá vagy születve, kenet van benned, de közben meg csártesbe vagy benne, és rengeteg kihívásod van és szenvedésed. És direkt így teremtett téged. Miért teremtett meg téged így? Ebbe a büdös budapesti országba, Magyarországba, ebbe a sárfészekbe. Azért teremtett téged meg, hogy ide lehozd Isten. Mert az újjászületésnek az a célja, hogy egybe szerkezd a mennyet és a földet. Először a templomodban szerkezte egybe Isten a mennyet, aztán a gyülekezetedben, aztán kimész a gyülekezet fala közül, és behozol embereket, és ők is egybe fogják szerkeszteni a mennyet. Miért? Az az első egy ember életében újjászületik, és egybe szerkesztődik a menny a szellemével. Erre vagy elhívva, hogy ilyen embereket hozzá létre. Jézus ezért küldött bennünket. Te is úgy volt létre vett hozva. Isten a mennyből legyártott téged, hogy a menny összetudjon szerkesztődni a szellemeddel. Dicsőség az Úrnak. A szellemed teljesen kész arra, mint egy legó darab, hogy a mennyel összetalálkozol. Két kicsi legó. Halleluja. Na erre kössé egy csomót. Halleluja. Na, halleluja. Ez már tetszik, mi? Halleluja. És még egy dolgot, hogyha megengedtek, ez egy kicsit komplikáltabb lesz, még ennél is, de a vége sikerülni fog. A zsidókhoz írt levélben, ne lapozz oda, tudom, hogy le fogsz lapozni, de Zsidó 3.14. Mert részesévé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Ez egy nagyon érdekes ige. A részesévé az azt is jelenti, hogy partnerévé lettünk. Ez a kettőt jelenti, részes és partner. Sőt, hát azt is mondtam, hogy részévé, hármat jelent. Na most figyelj! Amikor partnere vagy Krisztusnak, akkor az úgy tud megmaradni ez a partnerség, megállok egy kicsit. Mi az, hogy partnerség? Hogy úgy dolgozol, hogy ő dolgozik. Itt vagytok? Emelem a szívedet, hogy kapkod a levegőt, hova megyünk? Testvérem, te Krisztussal egy székre vagy teremtve. Sőt, a görög úgy mondja, hogy egybe vagyunk ültetve. Nem azt mondja, hogy egymás mellé, egybe. Nem tudom, mit jelent, de annyit tudok, hogy Isten partnereket keres, akikkel együtt akar dolgozni. Most gondolom, amikor Isten dolgozik valahol, akkor ő csak az isteni színvonalon akar dolgozni. A királyság színvonalán. Mondom, lifestyle. Azt mondja, ha részesévé lettünk Krisztusnak, Ha ugyanaz elkezdett bizodalmat, mindvégig erősen megtartjuk. A bizodalomnál egy nagyon érdekes görög szót használ, hypostasis. Azt jelenti, hogy alap, de azt is jelent, hogy képmás. Ha megtartjuk a bizodalmat, azaz a látást, a képmást, akkor tudsz megmaradni Krisztusban, és akkor tudsz mindig együtt dolgozni vele, ha megmaradsz abban, amiben hiszel. És még egy dolog. 18-19. Akiknek kinek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugodalomba, hanem ha az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be, hitetlenség miatt. Ezt még hagyd bontsam ki. Az engedetlenség az nagyobb, mint a hitetlenség. Az engedetlenség azt jelenti, hogy valaki nem akar hitből élni, ezért engedetlenné válik. Más görög szó van ott. De használja az ige a hitetlenségre is ezt a szót több helyen, ahol Károli így fordítja, csak nem látod, mert nincs, nem látod a görögöt. De ha megnézed, akkor meglátod. És azt mondja, hogy ne legyünk hitetlenek. Nem azt mondja, ne legyünk engedetlenek, ne legyünk hitetlenek. Mert ha nem akarsz hitből élni, akkor engedetlenné válsz automatikusan. Tehát az egy B verzió. De az A verzió az első a hitetlenség. Mi a hitetlenség? Hogy nem akarok a bizodalomnál fogva képben gondolkodni. Most ez kicsit nehéz. A héber nem szavakban gondolkodik, képekben. Olvasd még az Ószövetséget, azt fogod látni, állandóan képeket mutat Isten. Azért, mert a képpel nagyon gyorsan bejutatja a szellembe a kijelentést Isten. A képeken keresztül. És azt mondja, hogy nem mehettek be a nyugodalomba. Mi a nyugodalom? Mindaz a dolog, amit Isten már elkészített a világ teremtésekor. Itt vagytok? Ha most megmutatom nektek, miről beszélek. Minden, amit Isten elkészített, az a lap fölött van. Mutassatok a lap fölé. Igen, ott fönt. Mutass föl. Úgy. Minden, amit elkészített, az a szombat. Az egy természet fölötti szombat. Ezt nagyon nehezen értjük. Én is most kezdem megérteni. A szombat nem az, hogy megállsz szombaton, nem főzöl, nem eszel, nem kezd ki az ágyból, csak így vagy. És magadba imádkozol. A rabási balára, a szent a szolóra. A szombat azt jelenti, hogy a megigazultságból és hitből élsz. Ezt jelenti a szombat. És azt mondja itt az ige, hogy Isten, az isteni partnerség bevisz a szombatba. Az úrvacsorát fogunk venni most. Úrvacsorát fogunk venni. És azt jelenti az úrvacsora, hogy ebből merítesz. Partnerévé váltál Krisztusnak, és ebből merítesz. Ezt jelenti az úrvacsora. Amikor azt mondom, hogy hit, és nem mehetek be a hitetlenség miatt, nem mehetek be a nyugodalomba, azt mondja, azaz, hit által nem tudtak bemenni abba a dimenzióba, ami itt van. Mindig itt voltak. Mert fönt a természetfeletti világban nem kell küszködni. A hit az nem küszködést hoz. Most ez az, amit nem akarunk, mert megszoktuk azt, hogy megcsináljuk a kereszténységet. Azt mondta Jézus, amit én csinálok, azt mind az atyánál láttam. És Isten dolgozik, akkor én is dolgozok. Nem azt mondta, én dolgozok, és majd én megcsinálom, hanem láttam az atyánál, és azt szerint kezdtem el dolgozni. Ezt tudod, mit jelent? Amit láttam ott fönt, azt hoztam le ide. És a munkamódszeremet meghatározta, mi volt fönt. Ma arról beszéltem, hogy az Antikrisztus munkájába, ami fönn van, mert a természetfeletti világban van az is, nem fogsz tudni belelátni, ha nem akarsz szellemivé lenni. Arról beszél a Jelenések könyve az Antikrisztussal kapcsolatban, szellemi felfogó képességünket kell használni, hogy meglássuk az ő munkáját. Tehát gyorsan föl kell növeszteni minden hívőt, hogy használja a szellemi kapacitását, hogy belelásson a természetfelettibe, és meg tudja ítélni, mi a gonosz szellem, és mi a jó szellem. Mert a csecsemő keresztény nem tudja megítélni. A csecsemő keresztény még arra is hallelujázik, hogyha hamis evangéliumot hirdetnek. A lényeg, hogy evangéliumot hirdetnek, szoktuk mondani. És zárásul azt hagyd mondjam el nektek, hogy az, hogy ma, ha halljátok Isten szellemét, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez arra vonatkozik Izrael népénél, hogy nem engedték, hogy a Szent Szellem meggyőzze őket, és vezesse őket a Szent Szellem. Mert ott volt a Szent Szellem, nem megdicső testben lévő Krisztus is ott volt végig velük. És ez is egy antikrisztusi befolyás, hogy megjelenik valahol Krisztus a pusztában. Mert azt mondja, hogy elküldöm az én angyalomat. Erre nem, te gyere. És akkor azt mondja, állj a kősziklára. És aztán lehet látni, hogy Krisztus végig megjelent. Józsuénak is megjelent Krisztus. Tehát végig megy Krisztus, és mégis ellene állnak Isten szavának. Ez antikrisztusi előkép. Annyi bizonyos, hogy fel kell készülnöd arra, hogy a következő korszak egy szuper szellemi korszak lesz. Amikor beözönlik majd az Antikrisztusnak a munkája, hirtelen lesz, drasztikus lesz, és az egyház lesz az első célpontja. Tehát eljön, és azt mondja, hol az egyház. Ez lesz az első. Mi, meg a többi gyülekezet, akik élnek. A halott gyülekezetek pedig bemennek majd egy olyan nagy ernyőbe, aminek az a neve, hogy Parázna asszony. És erre készíti már föl most az Antikrisztus szelleme a gyülekezeteket, hogy bemenjen könnyedén a Parázna asszonyba. Kiszabadulunk a teológiai szabályok börtönéből, és bemegyünk a kijelentés szabadságába. Kiszabadulsz a keretek, a programok kereteiből, ima, bibliázás, gyülekezetbe járás, és bemész a szellem vezetésébe. Átadod a szívedet nem az oktatásnak, a tudásnak, a bibliaiskolának, ez is fontos, hanem hogy Krisztusi akarsz most már lenni, nem csak a jellemedet akarod építeni, erkölcsösebb akarsz lenni, hanem Krisztusivá válsz, ez az új korszak. Krisztusivá válnak az emberek. Nem csak teológiai tudást szereznek, és jellemesebbek lesznek, hanem Krisztusiak lesznek az új korszakban. Az emberi bölcselkedés helyett elkezdesz hitben növekedni, és ezen akarsz bölcsesség szellemi kenetén át fejlődni. Ahogy mondja a Korintus, nem tudtam ma erről beszélni, de legalább jövő héten lesz erre lehetőségem. Megszabadulsz a pszichológiai analízisettől, és nem magadat analizálod Nietzsén keresztül, vagy Petőfi Sándorról keresztül, hanem a szellemi természet fölötti ítélő képesség lesz benned, és nem a pszichológia, a léleknek az analízise. És megtörténik az, hogy nem szabályok és törvények szerint éljük a szellemi életet, hanem a szeretet lesz úrrá, az lesz az alap, a szeretet. Erre hívott el bennünket Isten. És még azt még elmondom, a szellemi atmoszféránk, szellemben való járásunk, a szellemben való aktív részvétel, tehát akivé válsz szellemben, ahogy jársz, az atmoszférád, ami körülvesz téged, az függ attól, ami bemegy, befogadsz, és attól függ, hogy hogyan tudsz átalakulni. Tudás arról, aki vagy, ahonnan jöttél. Nem fogsz tudni fejlődni, ha nem tudod, hogy ki vagy. Nem tudsz fejlődni, mert hozzá van kötve az örökséged a jellemedhez. A csecsemő nem tud abban az örökségben élni, mint a hitben megharcoló, igével uralkodó fifiú keresztény. Tudod, mondja János, többfajta értelmi, érzelmi, illetve szellemi szint van. Tehát föl kell nőni ahhoz, hogy tudj arról, hogy ki vagy. Én is azáltal növekszem, hogy megmondja az Úr, hogy mi az enyém, mi az én örökségem. Éveken keresztül arról hallottam tanítást. Ne foglalkozz az uralkodással, ne foglalkozz az örökségeddel, ne foglalkozz az áldásokkal, el fogsz szállni. Ez az alapja, ez a primitív tanítás. Ez kötözött meg engem évtizedeken keresztül. Fogtam, ellenmentem ennek a sátáni erőnek. Mert nem arra születtem, hogy örökség nélkül menjek el innen, hanem hogyha esetleg nem jön el az Úr Jézus, és befutom a pályát, és elmegyek, hanem hogy itt hagyjak örökséget. Mert arra van elhívva az egyház, hogy örökséget hagyjon itt. Mert az örökségre lehet ráépíteni. Ma Magyarországon kevés az örökség. Kevés a szellemvilágban a hagyaték. Ezért állandóan újra kell építkezni. A családoknak hagyatékot kell létrehozni a szellemvilágban, az atmoszférájukban és a közegükben. Ahhoz kapcsolódik az új hívő az örökségéhez. Mert amilyen szinten van, olyan szinten tudunk mi is növekedni. A valaki. Például te valakit támogatsz, tanítasz, arra tudod elvinni, ahol vagy. És ha nincs örökség egy családban, nincs szellemi ilyen helyreállítás, közvetítés, nincs szellemi hagyaték, örökség, akkor az a család az impotens, szellemileg. Mert arra vagyunk elhívva, hogy minél több földet elfoglaljunk, és az ígéret földjére minél mélyebben bejussunk. És az ígéret földjére kell neked is eljutatni embereket. Például az ígéret földje az egyik állomás, szent szemkeresztség, vízkeresztség, megtérés, hit, stb. Na most ahhoz, hogy te aktív szereplője legyél a szellemvilágnak, örökössé kell válnod. Jövő héten erről is beszélek majd. Mert a Krisztus örökös. Társörököse vagyunk Krisztusnak. Társörököse. És neked van örökséged. Neked nem kell kiimádkozni az örökséget, van örökséged. Úgy vagy elkészítve, azért vagy újjászületve, hogy az örökös legyél. Olyan dolgokról fogunk beszélni, amivel teljesen aláássuk, és tönkre tesszük, és leromboljuk az Antikrisztus minden munkáját. Lehet, hogy olyan antikrisztusi tanításokat hallottál, amik az identitásodat tönkre akarták tenni. Lehet, hogy olyan tanításokat hallottál, amiben az van, hogy te neked nem lehet keneted. Mert az nem az egyházon kell nekünk túlnőni, hanem azt szerint a növekedésbe kell lenne lenni, hogy Jézus akarja növeszteni az életünket. Hálát adok neked, Uram, az Úr Jézus nevében, hogy ma, ahogy úrvacsorázunk, külön kérem a mennyei atyát, hogy rombolj le minden antikrisztusi tanítást az életünkben, minden antikrisztusi szellemet, minden antikrisztusi befolyást, ami megfélemlített bennünket, meggátolt, hogy bevenjünk az ígéret földjére, miképpen Amálek megtette Izraellel, és föltartóztatta, hogy ne menjenek be az ígéret földjére. Imádkozok Jézus nevében, hogy legyen ez az úrvacsora olyan, mint amikor föltette Mózes a kezét Húr és Józsuén keresztül, és megfogták a kezét, és nem engedték, hogy lemenjen a keze, ezáltal győztek az Amáleken. Hálát adok te neked, Uram, hogy ugyanígy fölemeled a szívünket, megerősítesz a szívünket, és a természet feletti világban győzünk. Miért győzünk? Mert győztes az, örökké él, aki veszi a báránynak a vérét, eszi a báránynak a testét. Köszönöm, Uram, hogy olyan erő jön ránk az Jézus nevében, ami nem csak a miénk, hanem az egész egyházé. Olyan erő jön ránk, amire nem csak mi dicsekedünk, hanem azt mondjuk, hogy Isten tud már dicsekedni rajtunk keresztül. Hálát adok, Uram, hogy sok dolgot azért végzel el, hogy te megdicsüljél. Nem mi miattunk, Uram, sokszor, hanem azért, hogy bebizonyítsd a pogányoknak, hogy te létezel, és te vagy az Urak Ura, téd a föld, és te uralkodsz a földön. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Kérlek téged, hogy mondd el velem ezt a rövid imát, ami a prédikációnak a zanzásítása lesz, azzal kapcsolatban, hogy te el vagy hívva arra, hogy Isten kerete legyen benned. El vagy hívva arra, hogy a kenet örökségbe vigyen be téged. El vagy hívva arra, hogy uralkodjál azon a területen, amire elhívott téged az Úr. És arra vagy elhívva, hogy letörj minden démoni erőt, minden antikrisztusi szellemet meg tudj ítélni, hogy ne legyen más szellem benned, ne legyen más evangélium benned, és ne legyen más Jézusod. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja!